Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma itt tud lenni velünk, nem csak a saját szavaimmal, hanem az apostol köszöntésével is. Kegyelem, irgalom, békesség adassék nektek bőségesen, ami atyánktól és Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 147. Zsoltárnak a második felét, aki felolvassa nekünk Kristóf Kira, 12. osztályos tanulónk.
Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat! Sion, dicsérd Istenedet! Mert ő erős zárakat tett kapuidra, megáldotta benned lakó fiaidat. Békét szerzett határaidon, a búza legjavával tart jól téged. Elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. Olyan havat ad, mint a fehér gyapjú, olyan deret szór szét, amilyen a hamu. Darabokban dobálja a jeget, kiállhatja ki hidegét. De ha kibocsátja szavát, elolvasztja azokat, és ha szelet támaszt, már víz csörgedezik. Kijelentette igéjét Jákobnak, rendelkezését és törvényeit Izraelnek. Egyetlen néppel sem bánt így. A többiek nem ismerik törvényeit. Dicsérjétek az Urat!
Hálát adok neked, Uram, mindenkor, mert te munkálkodsz, nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. Amen. Gyertek, testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló, bennünket kereső igéjét, amint az írva található Máté evangéliumának 4. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Boldogok mindazok, akik az Úrban reménykednek, gyertek testvéreim, imádsággal álljunk meg Isten színe előtt. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan énekeltük is bizony, nagyon sokszor szomjazik a lelkünk, vágyódik te utánad, vágyódik valami olyan után, ami a mindennapokban, a hétköznapokban nem található meg. Vágyódik az után, ami több a megfoghatónál, több annál, mint amit látunk, ami körülvesz bennünket. És olyan hálával állunk meg itt a te színed előtt, mert mi ezt megkaphatjuk. Amikor szomjazik a lelkünk, akkor igéddel, szavaddal megtöltöd azt. Amikor szomjazik a lelkünk, az után, ami több az emberinél, te ott vagy, és jelen léteddel megmutatod ezt a többet. Köszönjük, hogy ma is így állhatunk meg előtted, elhozva ide életünk minden egyes dolgát, gondolatait, érzéseit, és úgy állhatunk meg te itt előtted, hogy letehetjük a problémáinkat, eléd hozhatjuk kérdéseinket, eléd hozhatjuk örömeinket, mindazt, ami jó történt az életünkbe, és közben nyitott lehet a szívünk és a lelkünk arra, hogy meghalljuk és befogadjuk a te erre adott válaszodat. Köszönjük neked az Isten tisztelet alkalmát, amikor közösségben lehetünk, nem csak veled, hanem egymással is. Megtapasztalhatjuk azt, hogy testvérek lehetünk a hitben, és ez bennünket erősíthet, megtarthat a mindennapokba. Így kérünk, hogy szent lelked által minden áldásodat árazd ma ránk ki, és add, hogy feltöltekezve, telítődve a jelenléteddel, a közösségeddel tudjunk tovább menni. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét is segítségű hívva az üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található a már felolvasott Máté evangéliumába, illetve Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelének 6. fejezetében a 14. verstől a 17. versig a következőképpen. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva lábatokat a békesség evangéliumának hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. A 17. verset hallgassuk meg még egyszer. Vegyétek fel az üdvösség sisakját, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Amen. Kedves testvéreim, a mai nappal rövid sorozatunknak az utolsó alkalmához érkeztünk. Befejezzük a lélek fegyverzetének a megismerését. Azzal kezdtük a sorozatot, hogy keresztjén emberként sokféle küzdelem kíséri az életünket, vannak csatáink a mindennapjainkba, tapasztaljuk azt, hogy krisztusi módon élni nem egyszerű. Úgy gondolkodni, úgy cselekedni, úgy szólni, ahogyan ő megmutatta számunkra, bizony nagyon sokszor jár nehézségekkel. Isten azonban nem hagyott magunkra ebben a küzdelemben. Jól tudja, hogy hívő emberként kilógunk a sorból, kilógunk a világ menetéből. És kilógni, másnak lenni, nem azt követni, amit a tömeg, nem azt követni, ami a trend, a mások által jól bejáratott út, soha nem volt és nem is lesz könnyű. Ezért az Úristen mindent megtesz, hogy segítsen bennünket. A lelki fegyverzet véd és óv meg minket. Beszéltünk az igazság szeretet övéről, a hit pajzsáról, a megigazulás páncéljáról, a békesség sarujáról, a múlt héten pedig az üdvösség sisakjáról is. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy a védelmi felszerelésünk teljesen készen áll. Mégis itt ma még egy utolsó eszköz azért elhangzott, van itt még valami a sor végén. Azt írja az ige, hogy vegyétek fel a lélek kardját, az Isten beszédét. A kép, ami előttünk áll, ismételten egy római katonának a képe, aki kardot tart a kezébe. Ez az egyetlen eszköz, amely nem csak védekezésre szolgál, hanem támadásra is egy csata, egy ütközet során. Rövid kardról van szó, ezért közeli harcra kell gondolnunk. Igazából számomra nem is ez volt az érdekes, hanem az, hogy mivel azonosítja Pál ezt a kardot. Azt mondja, hogy az Isten ígéje olyan, mint ez a kard. Képes vágni, szúrni, képes a támadásra, de akár arra is, hogy egy támadást kivédjen. Isten ígéje hatalommal bír. Élet és halál van a birtokába. Nem véletlenül végig gondoltam, hogy igazából Isten a kezdetektől fogva kijelentésén keresztül volt jelen az emberek között. Gondoljunk csak bele, hogy a teremtéskor szólt és lett. Már ekkor megmutatkozott, hogy mekkora hatalom van az ő beszédébe. Szólt és lett, sötétségből világosság, pusztából gazdag emberi élet. És aztán a későbbiek során is Isten a kijelentésével vezette, bíztatta, bátorította, utat mutatott az övéinek, időnként büntetett, ítélt, helyreállította az embert. Az írás megjelenésével szinte azonnal lejegyezték ezt az igét, és természetesen ez csupán csak emberi beszéd, emberi szó, hanem Isten ihletésére a lélek segítségével történt meg. A Bibliával pedig kézzelfoghatóvá vált, mindenki kezében ott lehet az Isten kijelentése. Talán ezzel nem mondok el újdonságot, hogy a Szentírás nem csupán csak egy könyv. Isten beszéde már több évszázada, évezrede bizonyítja, hogy hatalommal és erővel bír. Képes térdre kényszeríteni a legnagyobb hatalmakat. Képes arra, hogy egy elvetemült emberi életet megfogjon és megváltoztasson. Gondoljunk csak bele a saját életünkbe is. Próbáljunk meg felidézni egy olyan igét, egy olyan bibliai történetet, ami számunkra jelentőséggel bírt. Azt is próbáljuk felidézni, hogy milyen hatással volt ez az életünkre. Biztos vagyok benne, hogy vannak itt közöttünk olyanok, akik egy bibliai mondat hatására változtattak az életükön. Én egészen biztos, hogy így vagyok itt. De itt van Pál apostol is, a legjobb és a legkézenfekvőbb példa számunkra. Keresztjén üldözőből, gyilkosból, Krisztus szavára egy keresztjéneket toborzó, az Isten ügyét építő ember lett. Testvérek, ahogyan a zsidókhoz írt levél is írja, az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Isten igéje, Isten beszéde az ember értelmén, lelkén és a szívén keresztül egészen mélyre tud hatolni. Elválasztja az igazat a hamistól, gyógyít, szabadít, megítél és helyreállít. Láthatjuk tehát, hogy a Szentírás és benne az Isten kijelentése hatalommal bír. Mint ahogy az az ember is, akinek a kard ott van a kezében. Az ő kezébe is ott van az élet és a halál egyaránt. Nem tudom, én úgy érzem, hogy sokszor nem vagyunk tisztában ezzel a hatalommal. Vagy ha tisztában is vagyunk vele, valahogy mégsem élünk vele, mégsem forgatjuk elégszer. Pedig a lelki fegyverzetnek ez nem egy elhanyagolható eszköze. Nem egy olyan dolog, amit nem kellene, hogy a kezünkbe vegyünk. Semmit nem ér a páncél, semmit nem ér a sisak vagy a pajzs a kezünkbe, hogyha az ellenség közvetlenül ott van előttünk egy fegyverrel a kezébe. Teljes kiszolgáltatottságban vagyunk ebben az esetben. Éppen ezért vegyük a kezünkbe a lélek kardját, az Isten beszédét, és most nézzük meg, ismerkedjünk meg alaposabban is, hogy mire képes ez a kard. Először is a támadás esetén megvéd bennünket. Megakasztja azt a fegyvert, ami az életünkre tör, ami ott van egészen közel hozzánk. Megállítja, mielőtt eljutna a szívünkig, vagy eljutna olyan testrészig, ami sérülékeny. Lehet, hogy apró horgolások, apró vágások lesznek azon a kézen, amit a kard tart, de az életet nem veszélyezteti. Isten igéje ellenállóvá edzetté tesz bennünket a különböző fajta támadásokkal szembe. Figyeljük csak meg, ott áll Jézus a 40 napos böjtjének a végén. Egy meglehetősen gyenge, meglehetősen kiszolgáltatott, fáradt állapotba. És akkor megjelenik előtte a sátán, és kísérteni kezdi. Olyan dolgokat húz el idézőjelbe az óra előtt, ami a segítségére lenne, ami nagyon is csábító. És mit látunk? Jézus nem inog, Jézus nem tesz semmit, hanem szilárdan megáll. Nem csinál semmit, csupán három szót mond ki. Meg van írva. Jézus előveszi a lélek kardját, testvérek, az Isten beszédét, és már is védve van. Gondoljunk csak bele, hogyha Krisztus, az Isten fia, védekezésként használja a kijelentést, mekkora felelőtlenség és könnyelműség a részünkről, hogy mi sokszor hanyagoljuk, hogy mi sokszor hagyjuk porosodni az Isten beszédét. Mennyivel gyengébbek és kiszolgáltatottabbak vagyunk mi Jézushoz képes, pedig nem is vagyunk egy 40 napos böjtnek a végén. Hány és hány problémával, kísértéssel nézünk szemben nap, mint nap, amelyekkel kell valamit kezdeni. Ha nem, akkor azok megbénítanak, azok cselekvésre képtelen állapotba visznek bennünket. Annyi minden eszembe jutott példaként, ami a lelkünket támadja meg. Félelmek, kétségek, csalódások, fájdalmak, hitetlenségek. Mind-mind meggyengítenek minket. És akkor azokról a támadásokról nem is szóltam, amik egy-egy konkrét személy részéről érkeznek, és hitünket, meggyőződésünket veszik célba. Van egy nagyon jó kis táblázat, szemléletes példa, az a címe, hogy vészhelyzet esetén. A táblázatban két oszlopot látunk, az egyiknél sok-sok olyan helyzet van felsorolva, amiben az embernek helyt kell állnia, amelyek valóban a lelkünket vészhelyzetbe sodorhatják. Ilyeneket találhatunk ebbe az oszlopba, hogy megbántottak, elhagytak, kiközösítettek, esetleg vesztességért, anyagi gondjaid vannak, félsz, és mindegyik mellett ott található egy bibliai ige, egy rövid isteni kijelentés. Bátorításként, válaszként, biztatásként, nagyon gyakorlat és nagyon konkrét útmutatóként. A táblázat alján pedig ott van a felszólítás, hív bátran segítségül az Isten igéjét. Testvérek, igen, vegyük a kezünkbe a lélek kardját, merjük használni, és akkor megtapasztalhatjuk azt, amit Jézus is. Hogy támadás ugyan ér bennünket, de ezt a támadást le tudjuk lassítani, meg tudjuk fékezni, csökkenteni tudjuk az erejét, és a lelkünk menekül meg. Ugyanakkor a kard arra is alkalmas, és ebben ez abszolút egyedi a lélek fegyverzetét tekintve, hogy tudunk támadni vele. Képes arra, hogy vágjon és metszen. Ahogy az ige is írja, ketté választja az elmét és a lelket, az ízületeket a velőtől. Az Isten igéje szétválasztja azt, ami az emberi, ami az emberi, az istenitől, ami az isteni. Világossá teszi, hol a határ a kettő között. A lélekkardja elválasztja egymástól az igazságot és a hamisságot. Megkülönbözteti azt, ami bűn, ami a gonosztól van, ami nem jó, és az igazságra visz, ami az Istennek kedves. Ha egyszerűbben akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy világossá teszi, hogy mit szabad és mit nem. Nem mossa össze a kettőt, hanem nyíltan kimondja, hogy a rossz az rossz, a jó pedig jó. Én azt gondolom, hogy nagy szükségünk van erre a szétválasztásra, testvérek, mert az az én tapasztalatom, hogy ma nagyon nehéz tisztán látni, megkülönböztetni a kettőt. Hányszor kerülünk keresztény emberként is olyan helyzetben, amikor elsodor bennünket mindaz, amit a társadalom képvisel. Megyünk mi magunk is az ára, mivel a társadalom, a körülöttünk lévők elfogadják, jónak mondják, követik, mi is sodródunk. És nagyon nehéz feltenni ezt a kérdést, hogy hát ez jó? Valóban jó? Valóban az Istentől van? Valóban el kell nekem oda menni? Tényleg meg kell ezt nekem nézni? Valóban így kell ezt csinálnom a munkába, a párkapcsolataimban? Ezt kell adnom a gyermekeimnek? Hát magam is hányszor megtapasztalom 3 gyermeket nevelve, hogy nagyon-nagyon nehéz megállni a tömeg nyomásával, és azt mondani, hogy én először az Istent kérdezem meg. Ma minden relatívá vált. Ha akarom, így értem, ha akarom, úgy. Az egyik hittancsoportom kedvenc mondásával szólva, az attól függ. Ha innen nézem, jó, szép és értékes, ha onnan nézem, akkor árt, rombol, bomlaszt. Honnan legyen erőm nekem ezt a helyes nézőpontot megtalálni? Nekem az a tapasztalatom, hogy emberileg nagyon-nagyon nehéz. Viszont az Isten kijelentés, az Isten igéje ebbe segít. Mert a lélek kardja nem hagy kétséget afelől, hogy mi a bűn, és mi a tiszta élet. És Jézus megkísértésénél ezt tökéletesen jól látjuk. A sátán megpróbálja elbizonytalanítani Krisztust. Úgy csomagolja a mondani valóját, hogy az úgy szépen csengjen, hogy olyan jól mutasson. És mit látunk? Jézus nem a saját szavaival, ez nekem is egy nagy felfedezés volt, nem a saját szavaival, amelyek csodákra képesek, amelyek megváltásra, gyógyulásra képesek más esetben, hiszen a vakot látóvá tette, a bénát talpra állította, a vízből bort csinált. Nem a saját szavaival védekezik a sátánnal szemben, hanem az Isten igéjét választja. És ezzel mondja ki, hogy mi az, ami hamis. Hát testvérek, nekünk sincs más dolgunk. Isten kijelentését újra és újra kézbe venni, minden alkalommal, amikor elbizonytalanodunk, amikor beérkezik valami az életünkbe, és nem tudjuk, hogy jó vagy rossz, szükséges vagy árt. Hát Isten segít nekünk ebben tisztán látni. Végül pedig a kezünkben lévő kardnak van még egy nagyon fontos tulajdonsága. Képes megszúrni. Itt már egészen közeli dologra kell gondolnunk. Egy igazi, jól képzett katona ugyanis pontosan tudta, hogy melyik pont az, amit szúrni kell, hogy a támadás valóban sikeres legyen. Isten igéje, kijelentése is képes rátapintani, testvérek, a lényekre. Rábök és emlékeztet bennünket arra, amit az Isten mondott. És ezzel, hogy az imént is mondtam, gyógyít, vigasztal és bátorít. Hát én hányszor megéltem, és bízom benne, hogy még itt nagyon sokan, hogy imádkoztam, Isten elé vittem a kérdéseimet, a kéréseimet, Isten elé vittem a bizonytalanságaimat, és utána kinyitva az Isten igéjét, olyan választ kaptam, ami szó szerint kapcsolódott ahhoz, amit én az imádságomban megfogalmaztam. Rátapintott Isten a lényegre. Láthatjuk Jézus esetében is, mennyire pengeéles válaszokat ad Jézus a sátánnak. Pontosan arra reagál, amire a támadás irányul. Nem általánosít, nem írja körül. Pontosan arra válaszol. Ezt az emlékeztetést valahogy úgy tudom elképzelni, mint amit a Zorro filmekben látunk. Amikor megjelenik ez a hős, és felveszi a küzdelmet a rosszal, a gonosszal szembe, és természetesen csatát nyer, akkor mindig ott hagyja a monogramját. Miért teszi ezt? Azért, hogy az, aki a támadást intézte, tudja, hogy kivel áll szembe. Emlékezteti azt a gonoszt, hogy itt van valaki, aki megvédi a gyengéket, a rászorulókat. Hát az Isten kardja, a lélek kardja, az Isten kijelentése is egyrészt emlékeztet bennünket, hogy az Isten mire képes, de ugyanakkor emlékezteti azt is, aki a támadást intézte, hogy ő az én védnökségem alatt áll. Én vagyok vele, ne bánsd, ő az enyém. Hát és ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a lélek kardja, a szúrás az nem minden esetben kellemes, testvérek. Van, amikor nagyon mélyre hat. Igen, amikor az Isten kijelent, akkor előfordulhat, hogy rámutat arra, ami nem jó az életünkbe. Megítél bennünket, hogy aztán helyreállíthasson. Figyelmeztet egy bökéssel, hogy rossz fele mész, hogy rossz irányt vett az életed. De ahogy az ige is írja, Isten megsebez, de be is kötöz minket. A lélek kardja tehát megállt parancsol, ketté választja az igazat a hamistól, és szúrásával emlékeztet, megítél, hogy aztán helyre tudjon állítani. A kérdés már csak az, hogy mi mit kezdünk ezzel a karddal. Felvesszük-e és használjuk-e? Testvérek, itt van a kezünkbe. Én azt gondolom, hogy mindenki számára ez megadatott. Itt van a Biblia, felvesszük ezt a kardot. Nekünk kell érte nyúlni, nekünk kell megmarkolni és bátran használni a megfelelő helyzetbe. Ehhez persze arra van szükség, hogy ismerjük, hogy pontosan tudjuk, hogy mit mond az ige, hogy tanulmányozzuk, olvassuk, tájékozódjunk a Bibliában. Emlékszem, láttam egy olyan Bibliát, és nekem nagyon-nagyon tetszett, ami tele volt aláhúzással, szövegkiemelővel, ceruzával, színes ceruzával, voltak aláhúzva mondatok, széljegyzeten saját kézzel írt hozzáfűzések, színes kis cetliklogtak ki belőle. És nekem nagyon tetszett ez a Biblia, mert azt mutatta meg, hogy a tulajdonosa ezt a Bibliát forgatja, ezt a Bibliát újra és újra kézbe veszi és használja a mindennapokba. És ugyanakkor nem csupán csak ismeretre van szükségünk, hanem arra is, hogy megbízzunk az Isten kijelentésébe. Ott kell legyen a teljes meggyőződés, hogy amit az Isten mond, az a javamat szolgálja. Amit ő megfogalmaz, az az én érdekembe született meg. Kell a bizalom, hogy elhiggyem, hogy amit az Isten kér tőlem, az tényleg a helyes út. Végül pedig a meghallott és megértett üzenetet, bizalommal elfogadott üzenetet cselekedni is kell. Így lesz igazából teljes ez a fegyverzet. Cselekedni a Krisztus akaratát, mindazt, amit az Isten kér tőlünk. Kedves testvéreim, keresztjén hívőnek lenni hatalmas kihívás. Mindig is az volt, nem csak ma, mindig is nagy kihívás volt. Mégis én teljes hittel állítom és meggyőződéssel, hogy ennél szebb, örömtelibb és boldogítóbb kihívás nincs ebben a világban. Még akkor sem, hogyha küzdelemmel, a környezetünk részéről meg nem értéssel, esetleg cikizéssel, csúfolással, megszégyenítéssel jár együtt. Isten a lelkünket felfegyverzi, hogy meg tudjunk állni minden helyzetbe. Öltözzük hát fel ezt a helyzetet, hogy minden nap kisebb vagy nagyobb csatáinkba megtapasztalhassuk Isten gondviselő, minket hordozó szeretetét mindezeken keresztül. Amen. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, te pontosan látod azt, hogy milyen küzdelmek, problémák, nehézségek, támadások érik az életünket nap mint nap. Van, akinek kisebb, van, akinek nagyobb, van, akinek súlyosabb, van, akinek kevésbé az. Te látod azt, hogy mivel nézzünk szembe életünk különböző helyzeteibe, különböző részein, és olyan jó, hogy nem csak látod, hanem ezzel szemben fel is vértezel bennünket. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra, hanem olyan sokféle módon védesz meg, és adsz eszközt a kezünkbe, hogy kezeljük ezeket a helyzeteket. Urunk, Istenünk, hálát adunk neked a legfőbb kincsért, a te kijelentésedért, a te szavadért. Olyan gazdag a te ígéd, minden egyes történet, minden egyes tanítás arról szól, hogy hogyan teljesedhet ki, hogyan válhat boldoggá az életünk. Köszönjük, hogy ezt nap mint nap forgathatjuk, hogy elérhetővé vált számunkra. És köszönjük azt is, hogy ezen keresztül beszélgetsz velünk. Ezen keresztül kapcsolatot tartasz velünk. Bocsáss meg nekünk, hogy mi sokszor nem vesszük a kezünkbe, sokszor félretesszük, hagyjuk porosodni, akár azért, mert úgy érezzük, nem értjük, akár azért, mert unalmasnak, vagy esetleg számunkra nehéznek tűnik. Arra kérünk téged, hogy most igéd által is ébreszd bennünk a kíváncsiságot és a vágyat arra, hogy forgassuk, arra, hogy keressük mindazt, amit a te kijelentésedben számunkra elmondtál. Hogy így valóban útmutatásunk legyen minden egyes helyzetre az életünkbe, és valahányszor kísértés, támadás ér bennünket, mi is ott állhassunk, ahogyan Jézus is tette, és a te igéddel felvértezhessük magunkat. Urunk Istenünk, most így állunk meg te előtted, és kérünk azért, hogy hordozz gyülekezetünket, hordozz a gyengéket, és erősítsd azokat, akik akár betegség, akár bármilyen más probléma, baj miatt most nagyon is gyengének érzik magukat. Add, Urunk, hogy a közösségünk épüljön, add, Urunk, hogy a közösségünk mindinkább kedvessé váljon te előtted. Te légy az, aki minket összecsiszol, és előtted való növekedést ad. Így kérünk, hogy hallgass meg könyörgésünket, imádságunkat, és áld meg életünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek az áldását fogadjuk és vigyük magunkkal. A Krisztus lakék szívetekbe hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten minden átfogott teljességéig. Amen. Isten igéje védje és óvja az életünket. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Amen. Áldott szép napot mindenkinek, áldást, békességet!